A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az okostelefonok mostanra már szinte mindenki zsebében ott lapulnak, és számtalan dologban tudnak segíteni a tulajdonosaiknak. Azonban az a tény mellett sem lehet elmenni, hogy nem egy esetben képesek függőséget okozni. Hiszen vannak például olyan felhasználók, akik úgy érzik, hogy rezgett a telefonjuk, miközben nem. Az imént említett jelenség arra vezethető vissza, hogy egyes személyek félnek attól, hogy kimaradnak valamiből. Valamiből, ami az online térben történik. Miközben pedig lehet nem is veszik észre, hogy kimaradnak sok minden másból, ami a fizikai valóságban zajlik. Ez is igazolja azt, hogy az okostelefonok és a rájuk telepíthető alkalmazások milyen mértékben vonják el a figyelmet. Ez pedig hatványozott problémát jelent az iskolákban, amikor a tanulók nem az órára, nem a tananyagra, hanem a telefonjaikra, a közösségi médiára figyelnek. Témánk az okostelefonok iskolai korlátozásáról. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió digitális világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk élőben Hall Melinda, doktorandusz, a Mátyás Corvinus Kollégium, azaz az MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója, klinikai szakpszichológus, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Köszöntelek a műsorban.
Jó estét kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy tapasztalatod alapján mire használják az emberek, különösképpen a fiatalok az okostelefonokat?
Nyilvánvalóan el kell különítenünk a korosztályokat, hogy ki mire használ egy-egy okos eszközt, és hogy egyáltalán van-e okos eszköze. De azt látjuk, hogy az elmúlt években igencsak letolódott az a korosztály, amikor is valaki kap már egy okos eszközt, és innentől fogva pedig egyre több okos eszközzel rendelkezik. Tehát olyan nem nagyon van, hogy az okostelefon felváltja valami, hanem az okostelefon mellé érkezik a további okos eszköz park, és gyakorlatilag a családokban már ilyen parkokat, okos eszközöket látunk. Úgyhogy nagyon nehéz kiigazodnunk, már az óvodásoknál látjuk azt, hogy megjelennek a tabletek, és megjelennek olyan, mondjuk a szülőnek a telefonján látott tartalmak, illetve magának a digitális eszköznek a használata, ami egyáltalán nem az ő idegrendszerüknek való. Már maga a képernyő, már maga a kékfény, illetve az a kimaradó idő, amit másra is lehetne fordítani. Az általános iskolában 10 éves kor körül látjuk azt, hogy átlagosan megkapja valaki az első okos eszközt, okos telefonról van itt szó általában. A 10 évesek körében 80% fölött van, most már majdnem 90%-ot eléri az ellátottsági arány az okos telefonok tekintetében, az negyedik osztály. Tehát nagyon kicsi korban szembesülnek azzal, hogy föl lehet menni az online térre, gyakorlatilag egy végtelen adatbázis lehet a zsebükben, és hogy ennek milyen kockázatai, veszélyei vannak. Éppen ezért az okos eszközöknek a terjedésével kapcsolatban az is elmondható, hogy minél inkább elterjedt, annál több az online zaklatás, és annál több a visszaélés magában az online térben. Tehát azt látjuk, hogy a magyar gyerekek közül is, ez nem csak magyarországi adat, úgyhogy szerintem nyugodtan figyelhet az is, aki a magyar lakta területeken él, minden második gyerek évente legalább egyszer zaklatás áldozata. Ez azt jelenti, hogy mindannyian érintettek vagyunk, akár szülőként, akár korábbi zaklatásos események miatt, akár azért, mert a gyermekünk esetlegesen az agresszorok táborát erősíti, akkor is kell kezdeni valamit a helyzettel. Nagyon nehéz helyzetek általában, és azt látjuk, hogy a digitális tér felerősítette ezeket a helyzeteket, Soha nincsen vége az online zaklatásnak, egy 24 órás zaklatási körről van szó. Emellett egyébként biológiai változásokat okoz, a dopamint érdemes kiemelni, amit már a felvezetőben is említettél, hogy valami miatt nem tudjuk letenni már azt a telefon, és mi magunk szülők, felnőttek is bizony a függőség fogságában vagyunk, és egy ilyen rabságban élünk a digitális tér által, legfőképpen az okos telefonok által. Beszippantóak az algoritmusok, nagyon sok mozgásszervi problémát eredményez a sok-sok algoritmus. Most csak mondok egy kirívó példát, gyakorlatilag egy hüvelykúj ízületi gyulladásos probléma jelenik meg tömegével fiatal korosztályokban. Ugye ez konkrétan a pörgetés, ahogyan a hüvelykújunk mozog az okostelefonon. Tehát hihetetlen, hogy miket okoz, és bizony tartós agyi és biológiai elváltozásokat is eredményez az idegrendszerben.
Ha itt már említetted a dopamint, ugye felpörget minket, mi is pörgetjük az okostelefont, és folyamatosan találkozunk új tartalmakkal, úgy fogalmazta, hogy egy végtelen adatbázis, de mennyire képes ez elvonni a figyelmet, még egyszer nem csak fiatalokra gondolván, hanem akár középkorú vagy idősebb korosztályra is, tehát mennyire tudja az embereket beszippantani az okostelefon?
Éppen a dopamin az, ami a jutalmazásért felelős legfőbb hormon, ugyanez aktiválódik szerencsejátékozás közben, sporttevékenység közben is bizonyos szempontból, bármilyen egyéb kémiai szer használatnál, tehát a cigaretta, az alkohol, és hát sajnos a lájkok száma az Instagramon, a TikTokon és egyéb közösségi portálokon szintén ugyanezt a dopamint fogja kiváltani, ahogyan egyébként a pornográf tartalom is. És ez a dopamin az, ami után igazából nagyon sok minden unalmassá válik. Tehát azt látjuk, hogy igenis figyelem elvonó hatása van, és még addiktológiailag is problémás, hiszen a dopamin függőség éppen hogy abból áll, hogy a jutalmazást akarjuk minden áron és mindenkor. És innentől kezdve, hogyha egy közösségi portálon az a lényeg, hogy nagyon gyorsan szerezzünk nagyon sok lájkot, és igazából hát gyakorlatilag ennyiről szól a legtöbb közösségi portál, akkor onnantól kezdve borzasztóan unalmas lesz egy matematika óra, nagyon-nagyon unalmas lesz beszélgetésekbe elegyedni, mert mindig csak azt kell lesni, hogy hányan lájkolták a képet, kinek milyen egyéb képe van, a többiek mit raktak fel, éppen mi zajlik a közösségi portálokon és a világhálón, és ugyanígy például a serdülők esetében unalmassá válik egy párkapcsolat, mert még erőfeszítést is kell beletenni, és ráadásul a szexualitás is sokkal több törekvést, intimitást, kompetenciát és erőforrást igényel, mint mondjuk a pornográf tartalomnak a megnézése a kielégülés céljából. Tehát azt látjuk, hogy az életnek igazából minden területét érinti, és a dopamin itt a legnagyobb, hát úgymond probléma, bárcsak az lenne, hogy még mindig sporttal próbálják az emberek a dopamint és az adrenalint felkelteni, de bizony nem, ennek a területnek gyakorlatilag átvette a szerepét az okos eszköz, és hogy egy szóval válaszoljak, teljes mértékben figyelemelvonó hatású, és éppen ezért gondoljuk azt, hogy még az iskolatáskában is figyelemelvonó hatású, hát még akkor, hogyha elő is lehet venni az órán vagy a tanítás közben.
Fogunk erről részletesebben beszélni a műsor folyamán, de még maradjunk egy gondolat erejéig a figyelemelvonástál általánosságban. Van valamilyen különbség a korosztályok között? Gondolok itt most arra, hogy egy fiatal figyelmét jobban vagy kevésbé vonja el az okostelefon, mint egy középkorú vagy idősebb ember figyelmét. Tehát van valamilyen korreláció az okostelefonok, az okostelefonra letölthető alkalmazások figyelemelvonása és az életkor között?
Ha valakinek van a közelében serdülőkorú gyermek, vagy akár prepubertás, tehát még a serdülőkor előtt álló, de már a serdülőkor jegyeit mutató fiatal, akkor igenis tudja, hogy ők vakmerőbbek, gyakorlatilag azt hiszik, hogy örökké élnek, igenis csak bátran belemennek bizonyos kihívásokba, sőt a kihívásokat valójában ők teljesítik, itt gondolok a közösségi portál kihívásaira. Hiszen ekkor az agyterületek úgy fejlődnek, hogy a dopaminért felelős receptorokat birtokló agyterületek, azok sokkal előrébb járnak fejlettségben, mint amik a gátlást meg fogják valósítani a későbbiekben. Tehát miről van szó? Ugye a fejlődés az nem feltétlenül egy egyenletes történet az idegrendszer és az agyterületek szempontjából sem, tehát azt fogjuk látni, hogy a dopamin éhség az kifejezetten nagy, a gátló képesség meg kifejezetten alacsony az ő esetükben. Ilyen szempontból tehát azt mondhatjuk, hogy egy függőségre alkalmas, egy jutalmazásra éhes, idegrendszeri fejlettségi állapotban vannak, ami csak és kizárólag akkor lesz másként, és akkor tudjuk kiegyenlíteni, hogyha serdülőkorban nem lesz már függő a gyermekünk egyrésztről, másrészt pedig úgy, hogyha a gátlásért felelős területeket, a nemetmondás képességét, hogy nem kell mindig a szenzációt hajhászni, vagy nem fog történni semmi akkor, hogyha nem lesz középpontban a kortárs csoportban, hogy ezt valahogyan meg tudjuk oldani és átvészelni ezt az időszakot megfelelő gátló funkcióknak a kialakításával. Természetesen éppen ezért a felnőttekre egyrészt azt is gondoljuk, hogy ugye 18 év felett mindenki maga dönt a saját életéről, és hogy az hogyan alakul, és éppen ezért én azt gondolom, hogy a felnőtt emberek tudnak racionális döntéseket hozni a kérdésben, mérlegelni, hogy mit okoz a számukra, például a digitális tér, egyéb függőségek, nagyon sokféle függőségről beszélhetünk természetesen, párkapcsolatokról, stb. Hiszen ott a frontális lebeny kora 20 éves korban válik olyan éretté, ami egy felnőttre jellemző, a frontális lebeny pedig a racionális gondolkodásért felelős legfőbb szervünk. Addig igazából a valós racionális gondolkodás, a szimbolikus gondolkodás, amit az előbb elmondtam, a dopaminészség, a jutalmazásért felelős is, hát maga a gátló funkcióknak a csökkent volta, eleve azt indokolja, hogy egy serdülőkorú gyermek igazából nem tud megfelelő döntést hozni a saját állapotára vonatkozóan sem.
Kicsit nézzünk vissza a múltba, hiszen az okostelefonok nem mindig voltak köztünk, és most gondolok a 2000-es évek második felére, a 2010-es évek első felére. De itt még nem volt ugyan okostelefon, de telefon, mondjam azt idézőjelben buta telefon már volt. És ezeken is lehetett SMS-t írni, hívásokat fogadni, elvégre egy telefon volt, de voltak rajta különböző játékok, és elég szerintem csak a mindenki által ismert Snake-re, azaz a kígyós játékra gondolni. Ezek nem vonták el akkoriban az emberek figyelmét? Nem okoztak függőséget? Most én bevallom azt, hogy nekem az első telefonomon volt Snake, és lényegében elkoptattam rajta azt a műanyag gombsort, ami a telefonon volt.
Megértem, teljesen is jó is a felvetés szerintem. Maga a Snake játék azért, hogyha belegondolunk, teljesen más grafikával készült, és teljesen más agyterületeket is mozgatott, mint a jelenlegi játékok. A virtuális valóságról már ne is beszéljünk. Tehát itt azért grafikai elemek is belejátszanak, tartalmi elemek. Egy Snake játék az valójában egy ilyen logikai, ügyességi, kicsit stratégiai játéknak tekinthető, míg egy gyakorlatilag egy ilyen katonai, mentális kondicionáló játék, amiben dur-dur-dur lövöldözni kell, stratégiázni, gyönyörű egyébként a kép, bele lehet élni magát valakinek, ráadásul esetleg még szexuális tartalom is megjelenik, mint a mostani játékokban. Most nem akarok reklámot csinálni ezeknek a játékoknak, de szerintem mindenki tud legalább egy ilyen videójátékot, akinek legalább a közelében van serdülő gyerek, hiszen ezekkel játszanak. Van olyan játék, amelyben prostitúcióban drogkereskedelem, el kell menni a játékban a drogkereskedőhöz, és ott meg lehet venni a drogot. Bizony pluszpontok járnak azért, hogyha erőszakot hajt végre, nemi erőszakot a karakter. A karakter bőrébe bele lehet bújni, lehet lenni fene gyereknek, gyilkosnak, erkölcstelennek és nagyon sok minden másnak. Vannak ennél kevésbé úgymond durva játékok, de mégiscsak avatarok bőrében nagyon sok mindent el lehet követni egymás ellen. A fájdalomhoz való hozzászokás az valami olyan mértékű, és ez szerintem már a 90-es évektől indul, hogy olyan mértékű, hogy nagyon sok esetben egy fiatal el sem tudja dönteni, hogy mi fog történni a másik emberrel, hogyha személyesen lövi le, hogyha személyesen vágja bele a kést, vagy rúgja ki a lábát. Tehát nagyon elmentünk abba az irányba, hogy bizony ezek az újfajta játékok, a beleélős játékok, az avatarokkal, az erőszak, a szexuális együttes megjelenése valójában egy lövedékszerű ingerlés az idegrendszernek, az agyterületeknek, és elváltozásokat is okoz, és ezt is tudjuk mérni.
De nincsenek napjainkban olyan játékok, amelyek fejlesztik az agyat, a kognitív képességeket? Mert hogy gondolok itt arra, hogy lehet látni, nem tudom, nem játszom, de rövid videókat látok például olyan játékokról, ahol mozogni kell, ami virtuális játék, de társas játék, tehát valakivel akár egy teremben is lehet azt játszani, vagy éppen gondolkodásra ösztönzi az embereket, például egy virtuális Jenga, ugye ez a torony, amiből egyesével kell kihozni a fal kockákat, úgyhogy ne dőljön össze.
Meg kell mondjam, én egyetlen játékot szeretek a virtuális valóságban játszani, az pedig a Tetris. Picit talán még inkább megelőzi a Snake játékot. Tényleg csodálatos 3D-ben nézni magát a játékot, illetve egy nagy kivetítőn, és akkor lehet vele játszani. Na most ezek a játékoknál azért általában, mivel dolgoztatja az idegrendszer, dolgoztatja az agyunkat, elég hamar el lehet fáradni. Nem úgy azoknál a játékoknál, ahol kevésbé használjuk ezen agyterületeket, és vannak olyan fiataljaink, akik bizony 72 órát végig tudnak játszani. Ez azt jelenti, hogy az alatt nem aludtak, azt jelenti, hogy ez alatt chipsen és energiaitalon éltek, és azt jelenti, hogy nem beszéltek senki mással, csak aki esetleg még részt vett a játékban. Emellett a dopamin szintjük 72 órán keresztül volt olyan magas szinten, amely egyrészt nagyon fárasztó, az idegrendszer nem fogja bírni sokáig, másrészt pedig utána semmi más nem lesz érdekes, csak maga az a játék, és pont ez a függőségnek a lényege, hogy folyton visszatér az idegrendszer ugyanabba az állapotba, mindig egyre több kell belőle, mindig kell egy kis plusz, mindig kell egy kis más, és sajnos elég hamar az agresszió hatására, és mondom még egyszer, hogy a szexualitás is nagyon fontos ebben az inger dömpingben, és nagyon gyakran eljutnak utána egészen addig, hogy teljesen begubóznak, teljesen befordulnak, már semmit nem sportolnak, mozgásszervi problémák érkeznek, esetlegesen egy zaklatási körbe kerülnek, lényegesen labilisabbak hangulatilag, és akár megérkezhet egy-egy tragédia, amikor is nem bírják tovább a zaklatási köröket, vagy nem tudnak megküzdeni az élet egyéb helyzetével és területével. Tehát nagyon-nagyon veszélyes, és valóban a virtuális valósághoz még plusz problémákat, hiszen most már gyakorlatilag a moziban ötféle modalitást kötnek le a mozi filmek, mozog a szék, spriccel az arcunkba a víz, amikor úgy van, szagok jelennek meg, és mellette 3D-ben látjuk az egész kivetítőt, tehát fantasztikus, hogy ma már mit tud a technológia, ez mind-mind a függőség kockázatát rejti magában egyben.
Érkezzünk meg a jelenbe, és térjünk vissza célzottan az okostelefonokra. Mennyire kártékony az, hogyha a gyermekek az iskolában használják a telefonjukat? Mennyire vonja el ez a figyelmüket a tanulásról, a tanóráról?
Csak néhány problémát említenék, ami akkor van, hogyha ott van jelen és elérhető az eszköz. Az egyik az, hogy kutatások igazolják, hogy néhány percen belül az iskolai tanórai feladatról a gyermekek áttérnek egy közösségi portálra, szörfölnek az interneten gyakorlatilag korlátozás nélkül a feladat égisze alatt, tehát nem sokáig nyújt újdonságot maga a Kahoot vagy valamiféle ilyen tesztfeladat, amelyet digitálisan adunk a számukra, nagyon gyorsan ott találjuk magunkat, hogy a gyerekünk már megint a közösségi portálon van, ahelyett, hogy a feladatot csinálná. Hiszen az sokkal érdekesebb, hiszen az még inkább emeli a dopamint, egyébként is feljebb van a dopamin, hogyha digitális eszközön tanulnak, vagy csinálnak valamiféle iskolai feladatot. Szintén látunk olyan problémákat, hogy az iskolai szünetben előveszik a telefont, és hát gyakorlatilag egymással is üzenetben kommunikálnak. Üzenet, ez is már egy érdekes szó, mert hogy inkább ez emojikkal történik, képekkel és mindenféle érdekes új nyelvezettel és jelekkel. Azt is látjuk, hogy maga az elérhetőség rejt magában egy nagy problémát a szünetekben, mégpedig a pornográf tartalmak egymásnak való mutogatását. És ez bizony elég fájó, de én már negyedik osztályban is találkoztam pornográf tartalom függő gyermekkel, és találkoztam olyannal is, aki a többieknek mutogatta azokat a dolgokat, amiket ő lát, de képzeljük el, hogy negyedik osztályban lehetséges, hogy a 26-ból 22-en nem készek rá, sem érzelmileg, sem szociálisan, sem fizikailag, hogy lássanak egy-egy ilyen tartalmat, és lehet, hogy nem is akarták, mégis bejutott az inger az ő idegrendszerükbe. Én azt hiszem, hogy az is egy rendkívül nehéz kérdés, hogy amikor ott van a táskában, akkor valaki, akinek már egy kicsit túlzott volt a használat az elmúlt időszakban, akkor arra gondoljon, hogy ott van a táskában, mikor fogom elővenni, mikor fogok írni a barátomnak, mikor lehet valamit csinálni ezen az eszközön, és hogy egyébként milyen unalmas a tanóra. Tehát már az figyelemre vonó, hogy úgy gondolja, hogy ott van a táskában. Ez pontosan ugyanúgy van, mint kémiai függőségek esetén. A dohányosnak akkor lesz a legnehezebb, hogyha ott van a cigaretta a zsebében, az alkohol problémával küzdőnek az lesz a legnehezebb, hogyha mások isznak mellette. Tehát az elérhetőség korlátozására azért én felhívnám a figyelmet, és valóban a mostani rendelet éppen ezt szolgálja.
És az UNESCO 2023. júliusában megjelentetett egy technológia az oktatásban Report 2023 című jelentést, amelyben azt mondják, hogy az okostelefonok teljes iskolai tilalmát javasolják. Ennyire rossz a helyzet, hogy már tényleg csak a tiltás lehet a megoldás?
Valóban én is olvastam az UNESCO-nak ezt a jelentését, sőt, írtunk egy állásfoglalást egyébként a magyarországi kormányrendelet mellett szólót tudományos alátámasztással, és abban is felhasználtuk ezt a jelentést. Ezt Pöldi Lákos családbiztonsági szakértő kollégámmal adtuk ki ezt az állásfoglalást, és szerepel benne az általad említett is jelentés is. Azért is nagyon fontos ez a tényállás, mert most éppen arról próbálunk vitázni sokfelé, és akár szakemberek, akár szülők, akár gyermekekkel, fiatalokkal, hogy Magyarországon a rendelet, amely úgy szól, hogy a középiskolára is kiterjed, és a mobiltelefonok iskolai, az okostelefonok iskolai korlátozását vetíti elő, bár jelen pillanatban még úgy van, hogy a házi rend szabályozza, tehát maga az intézmény azért még szabhat bizonyos engedményeket. Nem lesz ez mindig így, nem sokára szerintem teljes korlátozást is el tudunk képzelni majd az iskolákban, de ennek még sok feltételnek kell teljesüljön. Abban azonban biztos vagyok, hogy a rendelet szükséges, mégsem oldja meg a teljes problémát. A rendelet egy segítség nekünk ahhoz, hogy mindenki elgondolkozzon a saját függőségén, a saját digitális eszköz függőségén, internet függőségén, okos eszköz függőségén, telefon függőségén, és saját magunk is gondolkodjunk el, és a gyerekeink érdekét is nézzük, és bizony próbáljuk meg az elérhetőséget korlátozni. Minél későbbi életkorban kap valaki okos eszközt, ezt is kimutatták, annál inkább fejlődik a kognitív képesség, a kreativitás, annál jobban ki tud teljesedni, és az okos eszköz használatot 10 évesen bőven meg fogja tanulni 2 perc alatt. Tehát valójában ezek a hozzájárulások, amiket tulajdonítunk az okos eszközök használatának kiskorban, ott egyértelműen látunk egy ilyen strutz politikát, tehát hogy ezek mögé bújtatva valójában a gyerekeinkkel nem teszünk jót idegrendszeri, érzelmi és motivációs rendszereiket tekintve, hogy a kezükbe adjuk ezeket az eszközöket. Abban is biztos vagyok, hogy annyira rossz a helyzet, hogy kell a korlátozás. Annak viszont örülök, hogy ez nem rögtön egy drasztikus lépésként így konkrétan kitiltotta az iskolából az okos eszközöket, hanem hogy van egy kis átmeneti rész, amikor is most még az iskola igazgatók, az intézmények tudnak dönteni a szabályozásnak a hogyan nyáról. És abban is biztos vagyok, hogy szükség lesz a belügyminisztérium részletes támogatására abban a kérdésben, hogy egy okos eszköznek a tárolása. Én jelenleg erre vonatkozom, még nem látom, hogy mi lesz a megoldás. Sok minden javaslatot teszünk mi is, teszik a szakemberek más területekről, de valóban erre vonatkozóan az ajánlást a belügyminisztériumnak kell majd kiadnia. Azt is látom ugyanakkor, hogy van, aki ezt saját hatáskörben már régen megoldotta. Tehát egyszerűen van olyan iskola, ahol 8. második fél évében kapnak a fiatalok, ugye ez 14 éves kor, nagyjából akkor kapnak a fiatalok először okos eszközt. Na most ez egy érdekes kérdés, hogy hogy tudja egy iskola megmondani, hogy mikor kapjon egy fiatal okos eszköz. Hát nagyon egyszerű, az iskolában, hogyha valaki be akar kerülni, akkor a szülő egyfajta ígéretet tesz, egyfajta szerződést köt az iskolával, hogy betartja annak szabályait. Tehát nincsen okos eszköze. Még hogyha van is otthon okos eszköz a gyermek kezében, akkor sem meri bevinni az iskolába, mert tudja, hogy ennek retorzió lesz a következménye. Én azt hiszem, hogy aki akarja, az azért eddig is megoldotta, vagy legalábbis próbált lépéseket tenni ennek érdekében. Meglátjuk, hogy mennyire képesek tényleg az emberek felnőni a feladathoz. Minden esetre én azt hiszem, hogy a végső megoldást az a gondolkodás átformálása, az attitűdváltozás és az okos eszközökhöz való tudatos hozzáállás fogja meghozni.
Még beemellek a műsorba egy kutatást, vagy egy jelentést, ez pedig a tavaly decemberi PISA jelentés, amely értelmében minden harmadik diák figyelmét elvonja a telefon. Nos, nem ezen lepődtem meg, sokkal inkább azon, hogy akkor 3-ból 2 diáknak a figyelmét nem vonja el. Miért nem vonja el az ő figyelmüket, avagy hogyan tudnak ők ellenállni ennek a kísértésnek, hogyan tudják legyőzni az okostelefon hatását?
Család és család között nagyon sok szocializációs különbség van. Eleve vannak olyan családok, ahol beszélgetnek a fiatalokkal, és vannak olyan családok, ahol ez már nem téma, mert a családi vacsora asztal mellett is igazából a telefonnyomkodás megy. Nagyon nem mindegy, hogy ki milyen mintát lát. Egyáltalán nem mindegy, hogy ki miben jó, mit érdekli a világból. Például nem mindegy, hogy sportol-e vagy sem. Egyáltalán nem mindegy, hogy van-e hol levezetni az energiákat. Egyáltalán nem mindegy, hogy a pedagógiai módszerek milyenek, és az oktatás tud-e neki valamilyen alternatívát kínálni, vagy sem. Tehát látunk nagyon sok különbséget egyén és egyén között, és persze az elérhetőség is kérdés. Van, aki okos órával rendelkezik. Nyilvánvalóan, ha nincsen okostelefonja, akkor sokkal kevésbé valószínű, hogy függővé válik a későbbiekben, illetve abban az adott pillanatban, hiszen nincsen ilyen telefonja. Na most az okos órán azért kényelmetlen nagyon sok mindent csinálni, és éppen ezért legfeljebb fotózásra, hívásra, üzenetküldésre használják ezeket az eszközöket, illetve a GPS miatt egyfajta biztonságérzetet ad nagyon sok embernek. Tehát itt megint csak arról kell beszélnünk, hogy ki milyen motivációval ad a gyermeke kezébe okos telefont, és vajon tényleg az-e a megoldás azokra a problémákra, amiket észlel. Nagyon jó, hogyha a gyermeknél van GPS, és eljut A-ból B-be, de valójában én itt a kérdést feltenném, hogy hova kell egy kisebb gyermeknek A-ból B-be egyedül eljutnia, és hogy vajon a tájékozódás képességét nem veszi el, hogyha gépek csinálnak helyettünk mindent. Nagyon sok fiatal ugyanis már nem tud térképet olvasni, nagyon sok fiatal nem is lát térképet a földrajz órán túl. Tehát nagyon nehéz lesz, hogyha éppen egyszer nincsen a keze ügyében egy GPS, biztosan erre kell tanítanunk a gyerekeinket, ahelyett, hogy megtanítanánk a térképolvasást, majd 10 éves korában ráér GPS-szel közlekedni, amikor mondjuk otthon, illetve az iskolán kívül használhatja ezeket az eszközöket. Emellett azt is elmondható, hogy azért a legnagyobb függők valahol a serdülőkor és a fiatal felnőttkor között vannak leginkább, egyszerűen azért, mert felnőtt egy korosztály, aki már a digitális világba született bele, akinek semmilyen gondot nem okozott eddig a használata, illetve akinek nem gátolta meg senki a használatát ezeknek az eszközöknek, hiszen az ő szüleik viszont még nem tudták, hogy mekkora bajt adnak a gyerekük kezébe.
És most engedd meg, és engedjék meg a kedves hallgatók is, hogy megszólaljon belőlem az iskolai eszköz használat vagy nem használat kapcsán az a bizonyos idézőjeles rossz diák. Ha a tanár nem tud elég izgalmas órát tartani, akkor miért nem használhatja a diák a telefonját valami hasznos dologra? Információgyűjtés, hiteles médiafogyasztás, stb. Tehát a hasznos dolog alatt nem a közösségi médiát értem, ezt gyorsan hozzá is teszem.
Értem a kérdésedet, és van relevanciája, sőt, számos kliens szülő teszi fel ugyanezeket a kérdéseket, éppen most a rendelet kapcsán is, meg egyáltalán, amikor kérdezik, hogy pszichológusként mint látok, mi a gyereknek a nehézsége. Tisztázzuk akkor, hogy vannak IKT eszközök, amelyek a tanulást segítik, ezek nem személyes képernyőn alapuló eszközök, tehát miről szól ez? 36 diák néz egy monitort, egy projektort, egy kivetítőt, és eközben a tanár magyarázatot fűz ehhez az IKT eszközön látható elemhez, tehát el fogja mondani, hogy akkor történelemből hogy történt az a csata, de közben levetít egy videót, de közben megmutatja azt az interaktív térképet, stb. Rendkívül sok ilyen IKT eszközt találunk a forgalomban, és hát benne az oktatásban. De ez teljesen más, mint a személyes képernyő, és teljesen más, mint előkapni a zsebből az okos eszközt azért, hogy egyébként megcsináljunk egy-egy feladatot, amit akár a tanár mond, de egy pillanat alatt már igazából elvonja a figyelmet. Más a tanulásnak a rögzítése is a digitális eszközökön, tehát azt látjuk, hogy az e-book olvasók annyira nem jöttek be, legalábbis tanulási szempontból, hiszen más az agyunknak a rögzítése. Feltételezhető, hogy az evolúciós és biológiai tényállás, de még mindig jelen pillanatban egy lapozható füzetnél vagy könyvnél nincs jobb tanulási alkalmazás, hogyha úgy tetszik. Más a rögzítés, sokkal jobban emlékszünk a papír alapú tényezőkre, és ez generációk között sem mutat extrém különbségeket, tehát úgy néz ki, hogy az agyunk ennyire nem plasztikus, ennyire még nem tudott alkalmazkodni a digitális térhez. Valamint azt is úgy látom, hogy egyébként szerintem az oktatásnak meg kell oldania azt a dolgot, hogy az IKT eszközök igenis legyenek használva, és legyenek egy oktatási kiegészítő konkrét céllal, konkrét módszertannal, viszont tehát a módszertant ne keverjük össze a személyes képernyőkkel. Az nem normális valójában, hogyha egy diáknak saját telefonját kell alkalmaznia ahhoz, hogy kiszótárazzon valamit a nyelvórán. Ehhez akkor meg kell teremteni a feltételeket, a nyelvóra alatt be kell ülni a számítógépterembe, a számítógépteremben pedig ugye korlátozott oldalak elérhetősége, így ott nyilvánvalóan meg tudja csinálni az adott feladatot, majd utána ki kell menni a táblához, beszélgetni kell róla, feldolgozni, felelni, stb. Hogy az unalmas óra miatt kezdenek el a diákok telefonozni, vagy éppen azért, mert a telefon miatt a tanár már nem tud elég érdekes órát, érdekfeszítő órát vázolni eléjük, az már nekem egy érdekes kérdés, és a tyúk vagy a tojás volt előbb effektusnak a kérdése, mert szerintem mind a kettő lehet igaz, biztos, hogy az oktatási rendszereknek kell fejlődni, a modernitáshoz, agyterületi fejlődésekhez, idegrendszeri változásokhoz alkalmazkodni, de nem tenném csak a tanároknak és persze nem is általánosítanék a kérdésben, hogy mindenki unalmas órát tart, már pedig ennél nagyobb mértékben látjuk az unalmas órának, titulált óráknak a megjelenését a diákoknak a hozzáállásában.
Szintén a tanároknál maradva, és egyáltalán nem azt állítva, hogy mindenki unalmas órát tart, az a kérdés merül fel bennem, hogy hogyha egy tanár ahogy te is említetted, megadja az engedélyt arra, hogy az IKT eszközökön túl használják a diákok a személyes képernyőjüket, vagyis nem a teremben lévő tévé vagy tanári számítógép, hanem az okostelefonjaik képernyőjét is, akkor azzal mit segítenek elő? Inkább azt segítik elő, hogy a diákokban kialakuljon egy tudatos használat, vagy inkább még jobban elmélyítik ezt a bizonyos függőséget?
Az internet az okos eszközök területén én úgy látom, hogy számos esetben a tudatos használat vagy biztonságos használat az valamiféle utópia és naivitás. Nincsen ugyanis ilyen. Nincsen biztonságos internet használat, az internet veszélyeire kell felhívnunk a figyelmet, konkrét megoldó kulcsokat kell adnunk az internetes világ kihívásaihoz, ezt aláírom, de hogy tudunk-e biztonságos internet használatot tanítani, abban nagyon-nagyon szkeptikus vagyok, hiszen egy fiatal elmének nincs meg az a döntéshozó képessége, és erről már volt szó a racionalitás tekintetében, hogy gyorsan, felelősségteljes és megfelelő döntéseket tudjon hozni hosszú távú hatásokkal. Szinte minden esetben a dopamin fogja választani cserébe, feladva akár egy hosszabb távú, de mégis stabil életvitelt. Tisztelet a kivételnek. Tehát nem mondom, hogy minden serdülő ilyen, minden fiatal ilyen, de azért a gyerekek esetében én egyáltalán nem tudnék beszélni, hogy olyan dologban legyen tudatos, aminek nem lehet tudatában, hiszen az idegrendszer még nem elég fejlett hozzá. Gondolom ezt egyébként egészen akár 14-16 éves korig, és akkor is hát először nyilvánvalóan nem a közösségi portál lenne az, amire felengednék egy fiatal 16 évesen. Amikor egy 16 éves már valójában mindig azt mondja a szüleinek, hogy ő már felnőtt, mégis jogosítványa még nem lehet, nem tekinthető jogilag felnőttnek, és természetesen az életére vonatkozóan sem jellemző, hogy életre szóló döntéseket hozzon. Úgyhogy én ezzel foglalnám ezt össze, hogy nem látom őket olyan érettségi szinten, hogy egyáltalán a tudatosságról vagy a biztonságos használat kérdéséről érdemes legyen vitát nyitni. Amennyiben ez a helyzet változik, mondjuk az elkövetkezendő 400-500 évben, akkor majd remélem, majd újra beszélgethetünk a kérdésről.
De még azelőtt a jelenben beszélgessünk arról, hogy apropó tudatos használat, meg tudják tanítani a szülők, a tanárok, a fiataloknak a tudatos használatot, tehát hogy hogyan használják megfelelően az okostelefonjaikat. Rendben, ne nyissunk vitát, de akkor is ott van az a jelenség, hogy a szülő megkéri a tinédzser, kamasz gyermekét, hogy állítson be valamit a telefonján, majd 10 perccel később el akarja neki magyarázni, hogy hogyan használja ő a telefont, miután a fiatal állította be neki a telefont. Tehát, hogy itt van egy ilyen hitelességi valóban, kérdés.
Valóban van egy súlyos hitelességi kérdés, és egyébként én Y-generációs vagyok, 35 éves vagyok, és én is érzem a klienseimhez képest, fiatal klienseimhez képest a technokráciában, vagy a technológia használatában a lemaradást. Nyilvánvalóan nem fogom én elkezdeni őt oktatni arról, hogy hogyan és miként kell valamit beállítani, hogyan kell használni ezeket az eszközöket, de azért arra meg tudom esetlegesen tanítani, ha már megfelelő korba ért, tehát képes mérlegelni a szavaimat, képes a szimbolikában gondolkodni, képes hosszabb távon gondolkodni, akkor érdemes természetesen elkezdeni ezt a dolgot, hogy én mit gondolok ezekről az eszközökről. Megint más egy kicsit a kérdés, és amit pedzegetsz, az szerintem kicsit bizalmi kérdés is, mert egyáltalán nem mindegy, hogy bár nem értek hozzá, hogy ott mi zajlik, de azért mégiscsak tudom, mert a gyerekem elmeri nekem mondani. Az egy nagyon fontos dolog, hogy a szülő vajon tudja úgy nevelni a gyerekét, és minden területen igaz ez, tudja úgy nevelni a gyerekét, hogy bizalmat építsen ki, és az a bizalom legyen olyan, hogy nem mindenért fogok büntetést kapni, jobb, hogyha elmondom, hát ha anya, apa egy tanáccsal szolgál, amit tudok hasznosítani. ha így ez a kötődést meg tudjuk erősíteni, hogyha a bizalmat itt tudjuk építeni, akkor ugye ez nem egy hitelességi kérdés csupán, hanem akkor inkább a bizalom kérdése, és tudunk kínos, kellemetlenebb dolgokról is egymással beszélni, és bizony vannak korlátai az idősebb generációknak szemben a Z és az Alfa generációkkal, akik nagyon, hát nem mondom azt, hogy jól használják a technológiát, mert ez így ebben a formában nem lenne igaz, nehogy valaki félreértse, de minden esetre motorikusan ügyesebben használják a technológiát.
A beszélgetésünk végéhez közeledve ejtsünk egy pár szót a FOMO-ról is, azaz a Fear of Missing Out, vagyis a kimaradástól való félelemről. Egyes személyek ugyanis félnek attól, hogy kimaradnak abból, ami éppen akkor, abban a pillanatban történik az interneten, a közösségi médiában. De miért nem félünk attól, hogy kimaradunk attól, ami a való életben történik, hogy kimaradunk az igazi emberi kapcsolatokból?
Én azt hiszem, az emberi kapcsolat az egy sokkal erőforrás igényesebb dolog, főleg fenntartani egy kapcsolatot, még hogyha össze is jött már. Nagyon sok dolog kell hozzá. Elköteleződés, döntések, felelősség, érzelmek, jó esetben pozitív érzelmi túlsúly, tehát általában azok az emberek maradnak tartós párkapcsolatban, aki tud szeretni, aki valamelyest szeretve van, és valahol ott van bizalom is, meg sok egyéb dolog. Rendkívül komplex dolog ez a párkapcsolatos díj, és bizony a fiataloknál én mostanában azt látom, hogy inkább elrettennek attól, hát minek is ilyenbe belebonyolódni, ebből csak a baj lesz, nem biztos, hogy összejön, mi van akkor, ha kudarcot vallok. Emellett nagyon rossz a szorongástűrés, általánosan mondom ezt, a szorongástűrés szinte a nullához közelít bizonyos esetekben, amit érthetetlennek látok, mert soha ilyen kényelmes élet még nem volt. Ezt most lehet itt mondani gazdasági dolgokat, válság, ez az amaz, de azért azt is megmondhatjuk, hogy soha ilyen kényelmesen nem éltünk több területen is, tehát tényleg nehéz lenne azt mondani, hogy a hallgatóink tömege, aki most is hallgat minket, az erdőbe jár fát hordani, van-e kenyér az asztalon, tehát nagyon sok mindent, összkomfortos lakásokról beszélgetünk, tehát nagyon sok tekintetben sokkal kényelmesebb vagyunk, mint korábban, és talán kevesebb a megküzdési helyzet is. Azt is gondolom, hogy nagyon sok minden, például az identitásnak a stabilitása hozzájárul ahhoz, hogy valaki egy függő lesz, valaki a telefonjába menekül, valaki avatarok mögé bújik, valaki nem akarja megmutatni magát, tehát még ezek is hozzájárulnak a kérdésekhez. Én azt hiszem, hogy a megoldás valahol ott kezdődik, hogy újra személyes figyelmet fordítunk egymásra, megértéssel, de nem mindenek feletti toleranciával, hanem konkrét szabályokkal, amelyek érthetőek bármilyen korosztályban a gyerek számára. Ezek nagyon fontos tényezők, a kötődésre több hangsúlyt kell fektetnünk, az érzelmi intelligenciára, a szociális kapcsolatoknak a támogatására, az online oktatás úgy, ahogy van, kizárólagosságát el kell vetni. Ebben azok az országok, akik a COVID alatt teljes mértékben átálltak online oktatásra, igazából mára bevallják, hogy hiba volt, nem volt jó ötlet. Nem volt jó ötlet a könyveket, papíralapú könyveket kivenni az oktatásból, és most visszakoznak. Nagyon sok ország bevezette már egyébként a mobiltelefonok, okoseszközöknek az iskolai korlátozását. Szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, és bár sok gyereknél meg fogjuk látni a Fear of Missing Out-nak a tüneteit, amely akár pánikroham lehet, akár depresszív tüneteket is mutathat, hiszen a függőség elvonási tünetekkel jár a kezelés során. Bizony ezekre is érdekes lesz majd, hogy hogyan tudunk akár rendszer szinten reagálni. Mégis én azt látom, hogy hosszú távon jó hatások lehetnek. Egyébként ez a fajta kimaradok valamiből, ez teljes mértékben megvonja a fiatalokat az alvásnak a minőségi voltától, de még a mennyiség idegben is súlyos károkat szenvednek el, ami ugye azért problémás, mert az idegrendszer az alvás során dolgozza fel a napi ingerlést, és ott válik egy minőségi ugrást hajt végre igazából az alvás során, tehát az alvás kell ahhoz, hogy a másnapi energia mennyiség meglegyen mondjuk egy tartalmazáshoz, egy rögzítéshez, vagy akár felhasználni és logikai és kreatív dolgokat csinálni, egyáltalán kell az alvás. És mi úgy látjuk, hogy sok esetben ezek a big tech cégek, akik kiadják a közösségi portálokat is egyáltalán, ők az alvásra mennek, hogy ők az alvással versenyeznek, és bizony ez egy nagyon nagy probléma, és az, hogy az emberek elhiszik, hogy valóban kimaradnak valamiből, és hogy ez nem várhatja meg őket reggel, vagy délután, vagy bármikor máskor, amikor ők maguk táblázzák be, ez nekem azt mutatja, hogy lassan az okos eszköz használ minket, és nem mi az okos eszköz.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy megtörténhet, bekövetkezhet a tényleges tiltása az okostelefonokkal kapcsolatban az iskolákban, vagy egyáltalán szükség van erre, és nem lenne elegendő az, hogy a tanár óra elején összegyűjtse, vagy az osztályteremben legyen egy tároló. Tehát sikerülhet elérni a tiltást, vagy ez csak egy hiú ábrán marad, és marad helyette a szankcionálás, vagy a nem olyan régen elfogadott javaslat, amely értelmében például Romániában büntetőszobákat fognak kialakítani azon diákok számára, akik zavarják az órát. Tehát milyen jövőre lehet számítani? Tiltás, szankcionálás, vagy diplomácia tanár és diák között?
A büntető szobák kérdése az nekem is megütött a fülemet, már amikor előzetesen beszéltünk. Azt hiszem, hogy egy kicsit drasztikusan hangzik a számomra is, félelemkeltő és szorongáskeltő dologról van szó. Meg kell vizsgálni jobban a kérdést, hogy vajon tényleg eredményre vezethet-e. Egy picit túl drasztikusnak tűnik a túlzott erőfeszítésekről az ilyen rendeletek esetében, pedig azt lehet látni, hogy olyan mértékben növeli a szorongást az emberekben, hogy a blokk élménye érkezik, márpedig, hogyha valaki leblokkol, akkor igazából a jó út felé nagyon ritkán fordul. Tehát ez nem tudom, jobban át kell, körül kell járni a kérdést, de talán az jelenthető, hogy ez inkább egy ilyen elrettentő eszközként tud egy darabig funkcionálni, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz a további élete. Hogy bekövetkezhet-e a teljes tiltás, arra én azt mondom, hogy szerintem van ráció, hogy bekövetkezik. Ugyanakkor, ha most a rendelet megérkezése után sok embernek felnyílne a szeme, a médiakampányok során felnyílt az emberek szemét, és el tudnánk mondani azt a sok-sok információt, amit a tudomány birtokol az okos eszköz használatról, és annak a elfogadható és nem elfogadható tényezőiről, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy nem lenne már szükség arra, hogy teljes tiltást hajtsunk végre, mert akkor átmenne az üzenet, mindenkinek átmenne, annak is, aki hátrányos helyzetben van, annak is, aki jobban edukált, annak is, aki nem szakember, és mégis megérti a témának a súlyosságát. És végül, de nem utolsó sorban nagyon fontos lenne bizony a fiataloknak is az edukációját végrehajtani, tehát hogy a fiatalok tudjanak nemet mondani a képernyőre, a folyamatos lemaradásra, vagy a kimaradásra, és megvonják a vállukat, és tudják azt mondani, hogy rendben, abból kimaradtam, de akkor elmegyek most biciklizni együtt a barátaimmal. Egyre kevesebb ilyet látunk egyébként az elmúlt időszakban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem teljesen elvetendő, hogy egyszer majd az lesz, hogy az okos eszközöket, okos telefonokat konkrétan kitiltják az iskolákból. Minden esetre arra még biztosan várunk el, és talán nem is lesz szükséges addigra.
Legyen akkor ez a zárszó. Melinda, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Én is nagyon köszönöm. Viszont hallásra.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Hall Melinda doktorandusszal, a Mátyás Corvinus Kollégium, azaz az MCC Tanulás Kutató Intézetének vezető kutatójával, klinikai szakpszichológussal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.